Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Előjáróban következzen a tartalom címszavakban. Ehető csomagolással rukkolt elő egy sörgyár. Soha nem látott titokzatos delfinfajt fedezhettek fel a tudósok. Kutatóállomást építene Kína a Hold déli sarkvidékén. Elkészítették a Jenga bajnok robotot, ami nem tud hibázni. Nem tesz jót a gyerekeknek, hogyha sokat nézik a képernyőt. 27 év után ébredt fel egy beteg a kómából. A szívverés energiájával működik a legújabb pacemaker. A mesterséges intelligencia 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kort, és áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében. Ennyit előjáróban tehát, és most következzenek a részletek. Először egy svéd tudósra emlékezünk, aki azzal tette halhatatlanná a nevét, hogy megalkotta a ma használatos, róla elnevezett hőmérsékleti skálát. Anders Celsius 1701. november 27-én született Uppsalában, természettudós családban nagyapja és apja is matematikus, csillagász volt, nagybátyja pedig botanikus. Celsius 1744. április 25-én hunyt el. Az Uppsalai Egyetemen tanult természettudományokat, majd alig 29 évesen az intézmény csillagász professzora lett. A nagy európai városok hasonló intézményeinek végiglátogatása után 1740-42-ben korszerű műszerekkel felszerelt obszervatóriumot épített. Itt is lakott, az épület ma is látható. Tanulmányozta a sarki fényt, ő hozta először kapcsolatba a jelenséget a Föld mágneses mezejével, észrevéve, hogy az iránytű elmozdulásait is okozó mágneses elhajlás szélsőségei egybeesnek a sarki fények aktivitásának maximumával. Foglalkozott a nap és föld távolságának meghatározásával, a csillagok fényerősségének mérésével is. Ő volt az első, aki mindeközben nem csak a személyre hagyatkozott. Kormozott üvegen átnézte a csillagokat, és erősségüket aszerint állapította meg, hogy hány üveglapot kellett egymásra fektetnie ahhoz, hogy a fény eltűnjön. Kiadott egy csillagászati katalógust is, amelyben 300 csillag szerepel fényesség adataival. Részt vett abban a franciák által támogatott expedícióban 1736-37-ben, amely Lapföldön a sarkkör közelében megmérte a délkör hosszúsági kör egy szakaszát. Ezzel nagyjából egy időben Peruban az egyenlítő közelében is végrehajtották ezt a műveletet, és az eredmények összehasonlítása igazolta Isaac Newton elméletét, amely szerint a Föld nem tökéletes gömb, hanem ellipszoid alakú, a sarkok tájékán valamivel lapultabb. Legmaradandóbb teljesítménye mégsem a csillagászathoz kapcsolódik. 1737-ben meteorológiai méréseihez szerkesztette meg a ma is általánosan használt 100 fokos beosztású hőmérséklet skálát. Az akkoriban elterjedt Borsest használó hőmérők nem voltak pontosak, de a folyadék 80 foknál már fel is forrt. Az első megbízható higanyos hőmérőt a német Daniel Fahrenheit készítette. Az általa felállított, az Egyesült Államokban ma is használatos hőmérsékleti skála nullpontja, a szalmiáksó vizes oldatának fagyáspontja mínusz 32 Celsius fok, a felső alappont a vízforráspontja, amelyet 212 fokban határozott meg. Celsius 1742-ben ismertette a Svéd Akadémián tartott előadásában a hőmérsékletmérést és a számításokat is leegyszerűsítő saját skáláját, amely a vízfagyáspontja és forráspontja közti intervallumot osztotta 100 egységre. Celsius még a forráspontot jelölte nullával és a fagyáspontot 100-zal. Ezt 1750-ben honfitársa és utódja Martin Strömer fordította meg. Más források szerint ezt barátja, a botanikus Carl Linné tette meg Celsius halála után, úgy gondolva, logikusabb és könnyebben értelmezhető, ha a hideghez tartoznak az alacsony és a meleghez a magas számok. A harmadik elterjedt hőmérsékleti skála Lord Kelvin nevéhez fűződik. Ennek fokozatbeosztása megegyezik a Celsius skálával, de alappontja az abszolút zéró fok, mínusz 273,15 század Celsius fok, amelyen a molekulák hőrezgése teljesen megszűnik. Celsius egyébként sokat fáradozott azon, hogy a Julianus naptár helyett Svédországban is bevezessék az Európában már széles körben alkalmazott Gergely naptárt, de erre csak halála után 10 évvel, 1754-ben került sor. a nagy svéd tudósra, csillagászra, Anders Celsiusra emlékeztünk. Ami pedig a folytatást illeti, egy igen előremutató és hasznos megoldásról számolunk be rövidesen. Ehető csomagolással rukkolt elő egy sörgyár, ez az egyik témánk, de szó lesz arról is, hogy soha nem látott titokzatos delfinfajt fedezhettek fel a tudósok.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ehető csomagolással rukkolt elő egy sörgyár. Ez tehát a következő témánk. Köztudomású, hogy a műanyag hulladék mekkora veszélyt jelent az állatokra, különösen a vízi élőlényekre nézve, ugyanis belegabajodnak vagy lenyelik azt. Úgy tűnik, az egyik floridai központú sörgyár szívén viseli a környezetünk sorsát, mert nagy lépésre szánta el magát. A káros műanyagot ehető csomagolásra cserélte, amelyek biológiailag 100%-ban lebomlóak, ráadásul mivel a sörfőzés során megmaradt árpából és búzából készülnek, a vízi állatok számára ehetőek és egyáltalán nem károsak. A beruházást a halászok, a szörfösök és a tenger szerelmeseinek segítségével léphették meg, mondta el a sörgyár vezetője. Továbbá hozzátette, hogy remélik, hogy hamarosan más gyártók is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Előremutató tehát az ehető csomagolás, amelyet az egyik sörgyár fejlesztett ki, és részben kapcsolódunk még a témához a következő hírrel is, már ami az élővilágot, illetve a tengert illeti. Soha nem látott titokzatos delfinfajt fedezhettek fel a tudósok. A karcárnyú delfinek egy eddig ismeretlen faját fedezhették fel Chile déli partjainál a kutatók. Helyi halászok és turisták elmondásai, valamint különböző fényképes bizonyítékok alapján már évtizedek óta sejtik a többi orkától jelentősen eltérő külsejű titokzatos faj létezését. Egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoportnak idén januárban sikerült először megfigyelnie az eddig ismeretlen karcárnyú delfinnek csaknem 200 képviselőjét, és jelenleg az egyik példányból vett DNS minta vizsgálatának eredményeire várnak, hogy megerősítsék az új faj felfedezésének tényét. Soha nem látta még ehhez hasonló külsejű karcárnyú delfint, mondta el Robert Pittman, az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatóhivatal ökológusa, aki tagja volt annak a csapatnak, amely január 21-én észlelte az állatokat a Hornfok szigetnél. A karcárnyú delfinekre jellemző szemkörüli nagy fehér folt ezeken az orkákon olyan apró, hogy alig lehet észrevenni. A fejük valamivel gömbölyűbb és nem annyira sima, mint az eddig ismert karcárnyú delfineknek. A hátúszójuk keskenyebb és hegyesebb. Testhosszuk 6 és 7,5 méter között mozog, vagyis valamivel kisebbek, mint az orkák többsége. Valószínűleg döntően hallal és nem tengeri emlősökkel táplálkoznak, ahogy a többi orka. A halászok ugyanis rendszeresen panaszkodnak amiatt, hogy lelopják a halat a horgászsinórokról. A déli féltekén a karcárnyú delfineket mind egyfajba tartozónak tekintik, és A-tól C-típusig kategorizálják őket. A most észlelt példányokat D-típusba sorolták, mint szubantarktikus karcárnyú delfinek. A kutatók szerint, mivel annyira különböznek fajtársaiktól, ezért valószínűleg nem is tudnak párosodni más karcárnyú delfinekkel. A szakemberek 1955-ben hallottak először a különös külsejű tengeri emlősökről, amikor azok tömegesen vetődtek partra Új-Zélandon. Eleinte úgy vélték, hogy a karcárnyú delfinek egy speciális mutáción átesett családjáról lehet szó. A feltehetőleg az eddig ismeretlen fajba tartozó karcárnyú delfineket azért nehéz észlelni, mert nagyon délen a partoktól messze élnek. A D-típusú karcárnyú delfinek a bolygó legbarátságtalanabb vizeiben élnek. Remek hely az elrejtőzésre. Michael McGowan, a Washingtoni Smithsonian Intézet tengeri emlősökkel foglalkozó szakembere szerint a pontos meghatározáshoz érdemes előbb megvárni a genetikai elemzés eredményét. A folytatásban pedig témát váltunk, néhány hír következik a technika világából. A többi között hallhatnak arról, hogy kutatóállomást építenek Kína a Hold déli sarkvidékén, és szó lesz arról is, hogy elkészítették a Jenga bajnok robotot, amely mindent lát és érzékel, nem tud hibázni.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Kutatóállomást építenek Kína a Hold déli sarkvidékén. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Tudományos kutatóállomás kiépítését tervezi Kína a Hold déli sarkvidékén, és embereket küldene a Hold felfedezésére, hozzávetőleg 10 éven belül, jelentette be a kínai nemzeti űrügynökség vezetője. A szakember arról is tájékoztatott a kínai űrnapja alkalmából tartott rendezvényen, hogy a januárban a Hold túloldalán sikeres leszállást végrehajtó Chang'e 4 űrszonda után Kína az idei év végén a Chang'e 5-öt küldi majd a Holdra mintagyűjtés céljából. Az űrügynökség vezetője közölte azt is, Kína 2020-ra tervezi az első űrszonda elindítását a Marsra. Kína 1970. április 24-én indította föld körüli útjára az ország legelső műholdját, ezért 2016-ban ezt a napot tették meg az űrnapjának. A január 3-án a Hold földről sosem látott oldalára érkezett Chang'e 4 űrszonda fedélzetén egy holdjárót is odaszállítottak a Hold sötét oldalának felfedezésére. A Jádenyú 2 a Kármán-tódorról elnevezett von Kármán kráternél végez kutatásokat, egyebek mellett a felszín közeli struktúrák kitapogatását és a Holdon található anyagok összetételének elemzését. És maradunk még továbbra is az előremutató technikai újdonságoknál, bár már visszatérünk a Földre. Elkészítették a Jenga bajnok robotot, ami mindent lát és érzékel, és nem tud hibázni. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem rövidítve MIT fejlesztette új roboton, nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. A Jenga igen nehéz társasjáték, hiszen nem csak kézügyességre van szükség a hibátlan játékmenethez. Sokat kell gondolkodni, hogy a következő lépéssel ne döntsük le az építményt. Egy a MIT által fejlesztett robot viszont olyan magabiztossággal pakolja az elemeket, mintha mindig is ezt csinálta volna. A masina egy hosszabb karból és egy végére szerelt két kis ujjal rendelkezik. Ezzel tologatja, fogja meg a fadarabokat, de csak azután, hogy kiértékelte, melyiket célszerű elmozdítania. Az igazi szenzáció, hogy nem csak gondolkodik, érzékelői révén tudja is, hogy melyik elemet érdemes békén hagyni, és melyiket kihúzni, hogy a torony véletlenül se dőljön össze. A robot tanul is a hibákból, így a következő kockákat már a múltban elkövetett bakik figyelembevételével mozgatja. Bár a gép ügyesen dolgozik, a tudósok nem tervezik, hogy bármilyen versenyre beneveznék. Inkább fejlesztik, a begyűjtött információk révén pedig igyekeznek több mindent megtudni a gépi tanulásról. Érdemes megnézni egyébként, az interneten is van egy videó, amely bemutatja a Jenga bajnok robotot. És egy hasonló hírrel folytatjuk, egy Egyesült Államok beli cég nemrég olyan robotot mutatott be, amit a logisztikában alkalmaznának az ember helyett. Régóta fejlesztik már a gépet, ami a raktárakban teljesített majd szolgálatot. Egyébként a robotokat fejlesztő vállalat legutóbb tavaly októberben mutatta be, hogy a robotkutyájuk már táncolni is tud, de van olyan kétlábon járó gépük is, ami félelmetes ügyességgel fut és átugrik akadályokat. Most egy újabb szerkezetről készítettek videót, ami igen hasznos lehet a jövő logisztikájában. A két keréken guruló szerkezet rendkívüli ügyességgel pakolja egyik helyről a másikra a csomagokat a raktárban. A szívókorongok segítségével képes megragadni a tárgyakat, majd felemelve a megfelelő helyre vinni. A csomagok súlya körülbelül 5 kg, de a fejlesztők szerint akár 15 kg-t is képesek elvinni. Persze a bemutató videó egy ideális környezetet mutatott, hiszen a való életben előfordulhat, hogy akadályokat kell kerülgetnie a szerkezetnek. Mégis a dolgok jelenlegi állása szerint ez már egy jó alap lehet arra, hogy a későbbiekben egy újabb változat már ezeket a problémákat is kezelni tudja. És ehhez a hírhez kapcsolódóan is érdemes megnézni azt a videót, amit megtalálhatnak az interneten, ami a raktárban szolgálatot teljesítő robotot mutatja be. A műsor folytatásában pedig az orvostudomány világába kalauzoljuk Önöket. Nem tesz jót a gyerekeknek, ha sokat nézik a képernyőt. Ez derült ki egy új felmérésből. Mindjárt jönnek a részletek, érdemes megfontolni majd a hallottakat. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes felmérésről számolunk be. Kiderült, hogy nem tesz jót a gyerekeknek, ha sokat nézik a képernyőt. Az óvodáskorú gyermekekben napi 2 óránál több képernyőnézés már klinikailag jelentős viselkedési zavarokhoz vezetett. Ez derül ki az új kutatásból. A több mint 2400 kanadai család bevonásával végzett kutatás egyértelműen kimutatta, hogy azokkal a társaikkal összevetve, akik maximum 30 percet töltöttek képernyőnézéssel, a megrögzött képernyőbámulók ötször nagyobb eséllyel szenvedtek olyan úgynevezett externalizáló viselkedési zavarban, mint például a figyelmetlenség, és legalább 7-szer olyan gyakran feleltek meg a figyelemzavaros hiperaktív viselkedés kritériumainak. A felmérésbe bevont gyerekeket és családjaikat a terhességtől egészen a serdülőkorig nyomon követik, és az egészségügyi adatokból az életvitelen át a genetikailag és a környezeti hatásoknak való kitettségig mindenféle információt gyűjtenek róluk. A projekt a gyerekek teljes napi képernyő idejéről, ami a TV és DVD nézést, valamint a számítógép, játékkonzol, okostelefon és tablet használatot foglalja magában, a szülők nyújtottak tájékoztatást. Ennek alapján a kanadai 3 évesek átlagosan 1,5 órát töltenek naponta a képernyőzéssel, és 42%-uk esetében a napi képernyő idő meghaladja a helyi ajánlás szerint az ő korcsoportjuknak javasolt maximális 1 órás időtartamot. Az 5 évesek ehhez képest átlagosan 1,4 órát néznek valamilyen eszközt, és 13%-uk tölt a maximálisan ajánlott 2 óránál is többet a képernyők előtt. A tanulmányban a képernyő idő feljegyzése mellett felmérést készítettek a gyerekek viselkedéséről és figyelméről a szülők által kitöltött kérdőív segítségével. A kérdőív alkalmas egy sor pszichológiai probléma, köztük a szorongás és a depresszió, az érzelmi labilitás, a figyelemhiány, az agresszivitás és az alvászavarok kiszűrésére. Itt van egy sor kérdés, amire a korábbi adatok alapján nem tudtuk a választ, mondta el Shakrit Tamana, az Albertai Egyetem gyermekgyógyászati tanszékének posztdoktora. Vajon mennyi az a képernyőidő, ami már túl sok? Vajon megfelelőek-e az ajánlások? És vajon az óvodások képernyő idejének korlátozása végső soron használ-e a gyerekek fejlődésének? A kutatásból 2 nagy tanulság szűrhető le. Az egyik az, hogy azok a gyerekek, akik többet néztek képernyőt, akár 3 évesen, akár 5 évesen, jóval hajlamosabbak voltak 5 éves korukban a viselkedési és koncentrációs zavarokra. A másik pedig az, hogy ez az összefüggés minden más általuk felmért rizikófaktornál erősebbnek bizonyult. A képernyőidő mennyisége felülírta az alvás, a szülői stressz és a társadalmi-gazdasági körülmények terén mutatkozó különbségeket. A kutatók néhány olyan tényezőt is azonosítottak, amely némi védelmet biztosította a képernyőbámulás kedvezőtlen hatásaival szemben. Míg a minőségi alvás csak kissé tompította a képernyő okozta kárt, a szervezett sporttevékenységben való részvétel kimondottan erős védőfaktornak bizonyult. Érdekes módon a testmozgás önmagában még nem nyújt védelmet. Szükséges, hogy a fizikai aktivitás struktúrált legyen. Minél több időt töltöttek a gyerekek szervezett sporttal, annál ritkábban jelentkeztek náluk a viselkedési problémák. A szervezett tevékenységnek számos olyan oldala van, ami a legfiatalabb kortól kezdve nagyon lényeges a gyerekek egészséges fejlődéséhez. A vizsgálatok ebben a tanulmányban nem tértek ki arra, hogy a megtekintett médiatartalmak jellege, például oktató, videójáték, szociális média, illetve a képernyő típusa, televízió, számítógép, tablet, mennyire befolyásolta a viselkedési problémák kockázatát, de a csoport tervezi ezeket a kérdéseket a későbbiekben részletesen körbejárni. Bár a kutatók amellett érvelnek, hogy ami az óvodáskorúaknak szánt képernyő időt illeti, minél kevesebb, annál jobb, odáig nem mennek el, hogy teljesen kitiltanák a képernyőt a gyerekek életéből. Az adatok azt mutatják, hogy az optimális képernyő idő valahol 0 és 30 perc között van. Nem tesz jót a gyerekeknek, tehát hogyha sokat nézik a képernyőt, erről az érdekes és fontos kutatásról hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában. 27 év után ébred fel egy beteg a kómából, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy a szívverés energiájával működik a legújabb pacemaker.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
27 év után ébredt fel egy beteg a kómából. Ezzel a meglepő hírrel folytatjuk a műsort. Egyetlen beteg sem ébredt fel egyszerűen kómából, közel 30 év után, közölte az egyik hírportállal Friedman Müller, az egyik németországi klinika orvosa. Az elmúlt évben ő kezelte azt a nőt, aki 27 évig volt éber kómában. A német kezelőorvos szerint az eset ritka, de nem egyedülálló. Munira Abdullah 32 évesen 1991-ben autóbalesetet szenvedett, amikor 4 éves kisfiát iskolába vitte. Fia megúszta néhány horzsolással, de Abdullah eszméletét vesztette. Öntudatát tavaly nyerte vissza egy német klinikán, ahol Dubaj és London után kezelték. Friedman Müller elmondta, hogy a nő vegetatív állapotban volt, amit nem szabad összekeverni a kómával. Abdullah minimálisan volt tudatánál, egyfajta éber kómában volt, érzékelte a környezetét, képes volt kinyitni a szemét, röviden összpontosítani valamire, például fia arcára. A kórházakban szondán keresztül etették és fizioterápiát alkalmaztak, hogy elejét vegyék izmai elsorvadásának. Amikor Németországba vitték, izomműködését erősítették, megváltoztatták az epilepsziára adott gyógyszerét, fizioterápiát alkalmaztak, lehetővé téve, hogy kerekesszéken elhagyhassa a szobáját, hogy minél több inger érhesse, hallhassa például a madarak énekét. A terápia hatására fokozatosan javulni kezdett az állapota. Képes volt kinyitni a száját, majd képes volt kimondani fia nevét, üdvözölni az orvosokat. Néhány hét alatt a beteg fizikai és mentális állapota jelentősen javult. Most már képes tudatosan kommunikálni környezetével és részt venni a családi életben, mondta el a kezelőorvos, hangsúlyozva, hogy az eset igen ritka, de nem egyedülálló. Emlékeztetett arra, hogy Nyugat-Virginiában egy beteg 20 év után kezdett el beszélni. Abdullah esete remény nyújt hasonló helyzetben lévő betegeknek, de nem garantálható a javulás akkor, ha az illető oxigénhiányból eredő agysérülést szenvedett. És a csodálatos ébredés után egy másik jó hírrel folytatjuk a műsort, a szívverés energiájával működik a legújabb pacemaker. Elem nélkül a szívdobbanások energiájával működő szívritmus szabályozót ültettek sertésekbe amerikai és kínai tudósok. Az egyik szaklap friss számában közölt tanulmány szerint az új eszköz olyan emberekbe ültethető pacemaker kifejlesztéséhez vezethet, amelyben sohasem kell elemet cserélni. Szívbetegek milliói élnek a szívritmusukat szabályozó pacemakerrel, amelyet a mellkasukba ültetnek. Az elem a műszer élettartama alatt többször is cserére szorulhat. A szervezet által küldött impulzusokból energiát nyerő eszközöket az elmúlt évben már kipróbálták, de csak kistestű állatokkal, a többi között patkányokkal, valamint alacsony energiaigényű sejtmodellekkel. Amerikai és kínai tudósok most sikerrel ültettek be elem nélküli pacemakert az emberrel jelentős élettani hasonlóságot mutató kifejlett sertésekbe. Szívük nagyjából akkor, mint az emberé. A kiválasztott egyedek szabálytalan szívritmustól szenvedtek, hasonlóan a pacemakert viselő emberekhez. A kutatócsoport beültethető generátort fejlesztett ki, amely a szív felületén helyezkedik el, és minden szívveréssel meghajlik. Ezáltal fejleszt a mozgási energiából elektromosságot. A szívritmus szabályozásához szükséges energia ugyanannak az állatnak a szívveréséből származott, mondta el Csóli, a Kínai Tudományos Akadémia tudósa, a tanulmány vezetőszerzője. Az eredmények szerint a saját szervezet energiájával működő pacemaker korrigálta a sertések szabálytalan szívritmusát. A tudósok azt is megállapították, hogy a szívverésekből nyert energia több, mint amennyit a legelterjedtebb, emberekbe ültetett pacemakerek felhasználnak. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a jövőben állandó áramforrással működő generátorokat fejleszthessenek ki a szívritmus szabályozókhoz. A szívverés energiájával működő pacemaker után pedig következzen egy érdekesség még szintén az orvostudomány világából rövidesen. A mesterséges intelligencia 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kort, és beszámolunk egy áttörésről is, amelyet kanadai kutatók értek el Parkinson-kóros betegek kezelésében. Hogy mi ez, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
A mesterséges intelligencia 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kort, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata és egy londoni cégrendszere egy kameraképét nézve az eddiginél 10-szer gyorsabban képes diagnózist felállítani egy parkinsonos betegről. A rendszer a betegek kézmozgását megfigyelve kikalkulálja, mennyire súlyosak az illető tünetei. A kutatók a mesterséges intelligenciát a londoni King's College kórház betegeiről készült felvételekkel képezték ki a feladatra, amelyeket az orvosok már korábban kiértékeltek. Míg a hagyományos mérési módszerek esetében a betegen különböző érzékelőket kell elhelyezni, A kamerás megfigyelésnél erre nincs szükség. A mesterséges intelligencia ráadásul 10-szeresére gyorsítja a diagnosztizálást. Míg jelenleg mintegy fél órát vesz igénybe az adatok kiértékelése, az új módszer alig 3 perc alatt adja meg a végeredményt. Ráadásul, mivel a rendszerhez készült egy okostelefonos fejlesztés is, így az orvos akár a távolból is elvégezheti a vizsgálatot, anélkül, hogy a betegnek be kellene mennie a kórházba. A mesterséges intelligencia tehát itt is bizonyított, 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kort. És maradunk még a témánál, mégpedig következzék egy áttörés, amelyet kanadai kutatók értek el a Parkinson-kóros betegek kezelésében. Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros paciensek, kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. A pacienseink többsége 15 éve szenved Parkinson-kórban, és évek óta nem tudnak biztonságosan sétálni. Jelentős változás az életükben, hogy elsétálhatnak egy üzletbe bevásárolni, vagy üdülni mehetnek, hiszen korábban az elesés kockázata miatt nem tudtak otthonról kimozdulni. Mondta el Mendes Jock professzor, az Ontáriói Nyugati Egyetem tudósa, aki szerint a kezelés okozta javulás a legvadabb álmaikat is felülmúlta. Egy normális séta során az agyból küldött utasítások hatására mozog a láb. Amikor a mozgás befejeződött, az agy visszajelzéseket kap, mielőtt a következő lépéshez utasításokat küldene. Jock professzor szerint a Parkinson-kór ezeket a visszajelzéseket redukálja, megtöri a kört, és a paciens mozgása lefagy. A kutatócsoport által kifejlesztett implantátum, amely a gerincvelőt ingerli elektromos stimulusokkal, felerősíti a jelet, és a paciens így képes lesz normálisan sétálni. A tudósokat különösen az lepte meg, hogy a kezelés hosszú távon maradandó hatású volt. Akkor is működött, amikor az implantátumot kikapcsolták. A professzor szerint az elektromos stimulálás felébresztette a visszacsatolási mechanizmust a lábaktól az agyba, amelyet a betegség lerombolt. Ez egy teljesen más rehabilitációs terápia. Eddig azt gondolták, hogy az okozza a mozgás problémát, hogy a Parkinson-kórban szenvedőknél a jelek nem jutnak el az agyból a lábakhoz, de úgy tűnik az agyba visszatérő jelek romlottak le. Az agyiszkennelés kimutatta, hogy az elektromos kezelés előtt a paciensek azon agyterülete, amely a mozgás ellenőrzéséért felelős, nem működött megfelelően. Néhány hónapos kezelés után azonban ezeknek a területeknek a működése helyreállt. A kutatásban résztvevő egyik 66 éves beteg naponta 2-3 is elesett, és gyakran ledermett mozgás közben. 2 hónapja megkapta az implantátumot, és azóta már férjével a parkban is tud sétálni, amire már 2 éve nem volt képes állapota miatt. Mint mondta, a kezelés kezdete óta nem esett el, magabiztosabban mozog, és azt tervezi, hogy egyedül is sétál majd. Egy másik 70 éves paciens 2012-ben nyugdíjba kényszerült Parkinson-kórja miatt, mert az erősen korlátozta mozgását. Míg korábban gyakran fagyott le járás közben, a kezelés óta már nyaralni is volt feleségével, és egy idő után a kerekesszékét sem kellett használnia, a szűk utcákon és lejtőkön is jól közlekedett. A Brit Parkinson Intézet kutatási igazgatója Becky Port szerint a tanulmányban ismertetett eredmények nagyon biztatóak, és a terápiában rejlő lehetőségeket tovább kell vizsgálni. Ha a további kutatások hasonlóan ígéretesek lesznek, drámaian javulhat a paciensek életminősége, és a Parkinson-kóros betegek nagy szabadságot kapnak mindennapi aktivitásukhoz. Áttörést értek el tehát kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében, amelyet egy olyan implantátummal értek el, amely a gerincvelőt ingerli elektromos stimulusokkal. És ezzel a jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!